Szóval a Sabbat traktátus 10. fejezetének 91-es lapján tartunk, és ma igen, nem azt mondom, hogy igen érdekes dolgokról, inkább azt mondom, hogy egy igen érdekes talmudi jellegzetességgel fogunk találkozni, és ez pedig az, amit a Talmud gyakran csinál, és talán az egyik legfurcsább, vagy kívülről néz a legnehezebben megérthető műfaja a Talmudnak, amikor különböző szélsőséges precedenseket vázol föl, és azokkal kapcsolatban tesz fel kérdést. Amikor valamilyen olyan elképzelhetetlen dologról, vagy értelmetlennek tűnő dologról tesz fel kérdéseket, amelyről biztosan tudjuk, hogy nem fog előfordulni. Hogy miért csinálja ezt a Talmud? Előjáróban csak annyit mondanék, hogy miért belemennénk ezekbe a szélsőséges kérdésekbe. Az 50-es években volt egy, azt hiszem a legfelsőbb bíróság alelnöke Izraelben. Úgy hívták, hogy Moshe Zilberg, aki egy kiváló elme volt. Fiatal korában Yeshiva Boher volt, és sok talmudot tanult. Aztán idősebb korára bíró lett, jogász, bíró, és ahogy az előbb mondtam, a legfelsőbb bíróság elnöke, vagy alelnöke, már nem emlékszem, az 50-es évek elején. És neki van egy nagyon érdekes könyve, amit évekkel ezelőtt olvastam, amiben az egyik fejezet erről szól. Arról szól, hogy miért használ a Talmud szélsőséges precedenseket, amikor tudjuk, hogy ezek a szélsőséges precedensek soha nem fognak megtörténni. Ugyanúgy, ahogy a mai tanulásban is, a mai tananyagban is lesznek bőven ilyen szélsőséges esetek. És azt mondja a Zilberg, nagyon érdekes dolgot mond, röviden összefoglalva, hogy ezek a szélsőséges esetek nem azért merülnek fel a Talmudban, mert olyan naívak lettek volna a rabbik, hogy azt gondolják, hogy valaha fölmerül egy-egy ilyen ügy, mint egy gyakorlati kérdés a jövőben, és ezt a jövő szempontjából le akarták írni. És nem is azért, mert egyszerűen perverzióból ráértek ilyen dolgokon gondolkodni, aminek semmilyen gyakorlati jelentősége nincs, hanem azért, mert azt az elvet, azt a jogelméleti elvet követték, hogy a precedensekre adott válasszal lehet egy elméletnek a körvonalait, kontúrvonalait körberajzolni. És ahhoz, hogy ezek a kontúrvonalak pontosak legyenek, ehhez egy-egy precedenssel el kell menni a végletekig, és pontosan a végletekben, a legszélsőségesebb precedensekben derül ki, hogy egy-egy elméletnek mi a mély filozófiai alapja. Zilberg több ilyen szélsőséges esetet is említ, például az egyik, amire most emlékszem, tudtam megnézni, mert nincs meg nekem otthon ez a könyv, de az egyik ilyen eset az, amikor arról van szó, hogyha egy fiókát találunk a fészektől nem messze, akkor az a fészek tulajdonosa, és attól, és arra következtetünk, és arra abból indulunk ki, hogy a fióka a fészekből esett ki. És akkor itt a Talmud azt mondja, hogy itt van egy körülbelül határ, amit megszab, hogy mi az, ami még a fészekhez közelinek számít. És azt mondja, hogy 50 áma, 25 méter. A 25 méter, a fióka 25 méterre van, amikor megtaláljuk a fészektől, egy 25 méteres rádiuszon belül van, akkor az a fészek tulajdonosája. És a Talmud azt kérdezi, hogy mi van akkor, hogyha a fióka, az pont az a 25 méteres határon van, az egyik lába belül van a 25 méteres rádiuszon, a másik lába meg kívül van a 25 méteres rádiuszon. Na, akkor ilyenkor mi van? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket említ példaként Zilberg, és azt mondja, hogy minden ilyen kérdésben a Talmud azért feszegeti az elméletnek a határait, mert pontosan az elmélet lényegét akarja ezzel megértetni. Nos, hát a mai nap is mi is ezzel fogunk, ilyen ügyekkel fogunk foglalkozni. Méghozzá a szombati hoca'á kérdésében. Valószínűleg ez a hoca'á, a hozásvivés a közterületről, magánterületre, magánterületre, a közterületre való vivés tilalma az egyik olyan a 39 szombati tilalmak, munkatilalmak közül, amiről a Talmud a legtöbbet beszél, mert hogyha belegondoltok, ez most már a 10 fejezet közül a harmadik, hanem a negyedik, amelyik a hoca'ával foglalkozik többnyire. Ugye ilyen volt az első fejezet, és ha jól számolom, akkor a 8-as, 9-es, és most már a 10-es fejezet is. Hogy miért különben, arról már egyszer beszéltünk, mert a hoca'á, a hozásvivés, az egyetlen olyan szombati tiltott munkatípus, melacha, amelyik nem az alkotásról szól, ahol nem valami újat hozok létre, vagy rombolok le, ahol igazából a fizikai világ szubstanciáit nem változtatom meg, hanem csak a helyüket változtatom meg. És ezért a Talmud a hoca'át, a hozásvivés tilalmát, melacha grua, egy könnyű, vagy ne, szó szerint nem könnyűnek kéne fordítani, de mégis itt egy könnyű melachának, vagy egy, inkább úgy mondjam, egy nehezen érthető melachának, egy nehezen érthető, nehezen definiálható szombati munkatilalomnak tekinti. És itt különben érdemes ezen is elgondolkodni, hogy tényleg mi lehet az oka a nyilvánvaló bibliai forrásokon túl, amelyeket már levezettünk, hogy a Miskánban, a Szentély sátorban hol volt hoca'á az egyik szekérről a másik szekérre, amikor vitték a Miskánnak a darabjait. De filozófiailag tényleg, ha a szombati munkatilalmak azok a világ megváltoztatása, a fizikai világ megváltoztatásának a szombati tilalmáról szólnak, arról szólnak, hogy míg hétköznap az embernek részt kell vennie a világ alkotásában, a teremtő társának kell, hogy legyen, a teremtő társa kell, hogy legyen a világ formálásában, és szombaton viszont vissza kell vonulnia a formálástól, akkor ha ez az alapelv, akkor miért lenne tilos kivinni vagy behozni valamit, ami a világot nem formálja semmilyen módon, hiszen csak egy tárgyat az egyik helyről a másik helyre teszek, nem változtatom meg annak anyagát, formáját, méretét, és így tovább. És talán ennek van egy mély, ha úgy tetszik, erkölcsfilozófiai magyarázata is, ami a mi életünknek a mindennapjaira is sok tanulsággal bír. És ez pedig az, hogy a helyváltoztatás, amikor valaki valaminek vagy valakinek, saját magának, a helyét megváltoztatja, és itt a hely alatt értetjük akár a fizikai helyet, akár a lelki, mentális helyet, azt a pozíciót, azt a státuszt, azt a nézőpontot, amiben vagyunk, az ugyancsak alkotás. Az is része a formálásnak, a dolgok formálásának. Ugye van egy olyan talmudi mondás, mesanem a kom, mesanem az áll. Aki helyet változtat, az a szerencséjét is megváltoztatja. Valami nagyon nem megy, egy bizonyos helyen, és azon gondolkodunk, hogy érdemes-e lakhelyet változtatni, érdemes-e iskolát változtatni, érdemes-e az életkörülményeink környezetén változtatni, egyik helyről átmenni egy másik helyre, akkor erre azt mondja a Talmud, mese nem a kom, mese nem az áll. Igen, a hely az a hely, ahol vagyunk, és ez lehet akár, ahogy említettem, fizikai hely, akár szellemi, lelki állapot. Ez a hely, ez meghatározza a jó szerencsénket, meghatározza azt, hogy hogyan alakulnak a dolgok körülöttünk, és hogyha ezt megváltoztatjuk, ezt a helyet, akkor a körülmények megváltozásával a mi sorsunk is meg tud változni. Miért van ez? Azért, mert a dolgok formája, a fizikai létezés dolgainak formája nem csak a szubstanciájukban, nem csak a lényegükben és formájukban létezik, hanem a kontextusban, a környezetben is. És ezért egy dolognak a megváltoztatása az nem csak abban áll, hogy fizikailag hozzányúlok és elkezdem formálni, és kalapáccsal verem, és ütöm, és húzom, és tekerem, hanem abban is, ha egyszerűen innen átrakom ide. És ez saját magunkkal kapcsolatban talán a legfontosabb tanulság, hogyha meg akarunk változni, akkor ennek a változásnak nagyon sokféle módja lehetséges. Lehet úgy, hogy megváltozunk, hogy kemény munkával sokat tanulunk, hogy dolgozunk a saját lelki ismérvünknek a megváltoztatásain, de lehet úgy is változni, és az is egy fontos változás, hogy egyszerűen a helyünket változtatjuk meg. Megváltoztatjuk azt a álláspontot, azt a nézőpontot, ahol éppen vagyunk, vagy ahova beragadtunk, és ami miatt minden egy bizonyos fénytörésben látszik, és ez a fénytörés sokszor nagyon negatív és hátrányos. És sokszor nem a dolgokon kell változtatni, nem a körülöttünk lévő dolgokat kell átformálni, hanem egyszerűen máshova kell állni. Hogyha valahol állok, egy gyönyörű táj van előttem, de a nap a szemembe süt, és azt mondja, hogy milyen ronda ez a táj. Semmi, hát borzasztó, élvezhetetlen. És meg akarom változtatni a tájat. Ugye? Ahelyett, hogy felismerném, hogy nem a tájjal van gond, hanem azzal, ahol én állok. Ha megváltoztatom a helyem, és átállok a túloldalra, hogy egy kicsit arrébb megyek, és most már nem szemben vagyok a nappal, akkor már is egy gyönyörű táj és egy gyönyörű környezet vesz körbe. Tehát a helynek a változtatása, a helyünknek, az álláspontunknak a változtatása, az önmagában megváltoztatja a létezésünket. És ezért a hoca'á, az a szombati melachá, az a szombati munkatilalom, ami a hoca'á, ami a hozás, a vivés, az is része a szombati tilalmaknak, hiszen az is valahol alkotás. Ezért van talán ennyit szó, ezért esik talán ennyi szó a hoca'áról a Talmudban. Nos, akkor lássunk is hozzá a Sámá traktátus 91-es lapjához. Amar Rabbi Huda, Amar Shmuel, Mechayev, Haya Rabbi Meir, Avbe Moitzi Hita Achas Lezria. A Misna azt mondta, hogy Rabbi Huda, azt mondta Shmuel nevében, hogy Rabbi Meir egyetlen egy vetőmagot is már olyan jelentős mennyiségnek tekintett, hogyha azt kivittük, vagy behoztuk, az már szombatszegésnek számít. Azt kérdezi a Talmud, psita, kolsó útnán, mi ebben a különleges? Hát ez teljesen egyértelmű, azt tanultuk, hogy bármilyen mennyiséget, hogyha valaki azért tesz félre, mert szeretné elültetni a magot, akkor ha ő kifejezetten ezért tette félre, akkor itt már az ötmagos korlát az nem érvényesül, és akkor ez így teljesen kitölti a megfelelő mennyiség méretet. Máud a téma, konsóla, fukimigrai, gerez, ulajla, mádeik a kezájesz, kemásmolon, azt mondja, Talmud nem, mert azt hihettem volna, hogy amikor arról van szó, hogy a macniá konsó, hogyha valaki valamit félretesz, valamilyen kigondolt szándékkal, akkor az bármilyen kis mennyiségben már jelentős mennyiségnek számít. Azt gondolhattam volna, hogy ez csak annyit jelent, hogy nem kell elérni az általánosan meghatározott minimum mennyiség méretet, ami ugye a gröigeresz, a szárított füge, de azért valami annál kisebb minimál méretet, mint például az olivabogyó méretet el kell, hogy érjen, és ezért mondja azt Shmuel, Rabbi Meir nevében, hogy például még egy darab vetőmag félrerakása is, ha én azt kifejezetten az ültetés céljából félreraktam, akkor ezzel kifejeztem, hogy nekem ez az ültetőmag fontos, és ezért ez a mennyiség is már jelentős mennyiségnek számít. Oké. Okay. Maszkifla, Rabbi Yitzchak, Bereid, Rabbi Huda. Azt mondja a Talmud, az előbbi fejtegetésekből úgy tűnik, hogy a lényeg az az, hogy az ember mire gondol. Az a lényeg, hogy az ember arra koncentrál, hogy valami, mondjuk egy darab vetőmagot ki akar vinni az elültetés céljába, és ezt így félre rakja az elültetés céljába, akkor itt a gondolat a meghatározó. A gondolat a meghatározó, a szándék és a gondolat a meghatározó. De viszont tényleg a szándék az, ami a meghatározó, akkor mi van a következő esetben? Hisev le hajci kolbészaj, hachi námi, de loj mihájva árdami afrikulej. Mi van akkor, hogyha én arra gondolok, hogy nagyon sok mindent fogok kivinni, de egyszerre. Akkor lehet azt mondani, hogy itt is a szándék számít, és egész addig, amíg nem így egyszerre viszek ki sok mindent, addig nem vagyok szombatszegő. Mondjuk, arra gondolok, hogy kiviszem a nappali összes bútorát az utcára. Lomtalanítás van. De egyszerre fogom kivinni. Akkor, hogyha nem egyszerre viszem ki, hanem darabonként, akkor már nem is számít kivitelnek? Ha azt mondod, hogy a lényeg az a szándék, akkor, akkor itt, ebbe az irányba is ezt mondod? Máud, haszam, batla, dájta, egyszer kaladom, mert azt mondja, hogy nem. Mikor mondjuk azt, hogy a szándék a meghatározó? Amikor a normálistól, az általánostól eltérő a szándék, és ez a szándék, ez szigorítja a szombati kivitel szabályait. Tehát amikor mondjuk normálisan öt vetőmagra mondjuk azt, hogy az már egy jelentős mennyiség. Neked viszont egy vetőmag is fontos, akkor azt mondjuk, hogy igen, a szándék számít. De amikor általánosan az emberek úgy gondolják, hogy nem egyszerre szokták a nappali összes bútorát egymásra pakolva kivinni, hanem darabokként, te pedig úgy gondolod, hogy egyszerre fogod kivinni, akkor a te szándékod és a te gondolatod az eliminálódik az emberek általános gondolatai között, mert ők számukra természetes, hogy darabonként is, darabonként szokták az ilyen tárgyakat kivinni. Jó, ugye mit tanultunk még a misnában, hogyha én nekem az volt a szándékom, hogy valami olyan dolgot félreraktam, valami olyan dolgnak szántam valamilyen kifejezett célt, ami amúgy nem éri el a minimál mennyiséget, mint például az előbbi egy vetőmag esete, és azt félreraktam, akkor később én annak a általam kifejezetten jelentősnek tulajdonított tárgynak a kivívésével megszegem a szombatot. Viszont minden más ember nem szegi meg a szombatot. Tehát, hogyha ma is a félrerakja a vetőmagot, hogy majd ezt egy darab vetőmagot majd elülteti, akkor ha ő később kiviszi ezt a vetőmagot, akkor ő szombatot szeget. Viszont, hogyha Jánkele jön, és ő viszi ki azt a vetőmagot, akkor Jánkele nem szeged szombatot. Mas niszin, de lejjük rám simen bele azzal, de tánya klálom rám simen bele azzal, kal se énnek asszal látsz nia, neymac nia, olyiszaj, vehúgse leze, vic nia, jobo, áhér, vic cén, iszkálmak, sátos leze. Azt mondja, a Talmud, akkor ezek szerint a mi misnánk nem Rabbi Simon ben Elazar véleményét követi, mert Rabbi Simon ben Elazar azt mondta, hogy minden olyan esetben, amikor Moise félrerakja a vetőmagot, félrerak valamit, aminek amúgy nem lenne meg a jelentősnek tekinthető mérete, mennyisége és így tovább, de ő, Moise egyedileg kifejezi, hogy ő ezt a kis mennyiséget és méretet is jelentősnek tekinti, akkor később ez nem csak rá vonatkoztatva teszi azt a dolgot jelentőssé, hanem Jánkelére, a másik emberre is jelentős, ugyanezt a hatást teszi. Ugye a mi misnánk nem ezt a gondolatot követi, ez teljesen egyértelmű. Amarav Nachman, hogy cikégre igen lesz láhile, vagy nimlacha lea, az ria, innámin ez ria, vagy nimlacha lea, láhile, hája. Most kezdődnek az igazi szélsőséges precedensek. Következő teoretikus kérdés merül itt föl. Nem is kérdésként, hanem kijelentésként. Azt mondta Rav Nachman nevében Rava. Ha azt mondjuk, hogy a szándék a lényeg, mi van akkor, hogyha a szándék menet közben megváltozik? Például én fogok egy pár magot, legyen ez mondjuk napraforgó mag, amit lehet étkezésre is és ültetésre is használni. Amikor elindulok, a magokkal a kezemben, mondjuk a magánterületről, akkor az volt a fejemben, hogy ezt most azért viszem ki, mert szotyizni akarok, és meg akarom enni. De mire leraktam kint, addigra már arra gondoltam, hogy nem, ezt most azért hoztam ki, hogy elültessem. Vagy fordítva, azért indulok el, hogy elültessem, és mire kiérek, arra gondolok, hogy ezt inkább elszotyizom. Azt mondja, erre Rave, mindegy, hogy mi volt a szándék, kivitted, akkor szombat szegés történt. Azt kérdezi a Talmud Pshita. Zil ha ikasi ura, zil ha ikasi ura. Szóval Talmud, mint a kérdés? Mind a két szándék esetében, mindegy, hogy a fogyasztásról, vagy az ültetésről van szó, vagy vetésről van szó, mind a két esetben az a mennyiség, amit kivittél, jelentős mennyiségnek számít. Miért gondoltuk volna egyáltalán azt, hogy az időközben történő szándékváltás az bármit befolyásol az ügynek a megítélésén? Azt mondja, a Talmud máhu, de te ima, ba innen a kirevá, naha, ba hát, amak sa, ba ha lék, a kemás melan. Azt mondja, a Talmud miért? Mert azt gondolhattam volna, hogy mivel a hoca á, az két részből áll. Akira és Hannaha. Felemelés és lerakás. És gondolhattam volna, hogy a felemelés és a lerakás, ami a két elévülhetetlen része, nélkülözhetetlen része a hocaának, ahhoz, hogy a hocaá létrejöjjön, akkor az ugyanazzal a szándékkal kell, hogy történjen, és ezért mondta nekünk azt Rava Rav Nachman nevében, hogy nem. Nem számít, hogy az egyik felének, a munka egyik felénél, és a munka másik felénél más-más a szándék. Különben milyen szép, még csak eszembe jutott még egy gondolat ezzel a óra elejé filozofálással kapcsolatban, hogy ha azt mondjuk, hogy a milyen jelentő, hogy a hocaából, a szombati hozásvivésből, amit szombati alkotó munkának tekintünk, azt látjuk, hogy milyen jelentősége van a helyünk, az álláspontunk megváltoztatásának, az is tulajdonképpen alkotás, és akkor ezt a gondolatot továbbvihetjük, és azt is mondhatjuk, hogy ugye, ahogy tanultuk többször, hogy nélkülözhetetlen része a hocaának az akira és a hanaha, az, hogy fölemeljem, hogy elinduljak, és az, hogy lerakjam. Akkor mondhatjuk azt, hogy a szellemiekben is, a lelki ügyekben is, nem elég csak fölemelkedni arról az álláspontról, eddig voltam, és el akarni indulni, és elindulni, hanem valahol meg is kell érkezni, le is kell rakni. Azt akkor számít valami helyváltoztatásnak, hogyha volt egy álláspontom, onnan elmentem, és eljutottam oda, hogy egy másik álláspontra jussak. Nagyon gyakran van az, hogy elindulunk, de soha nem érkezünk meg. Van az, hogy eltartunk valahonnan, de nem tartunk sehova. De ez már messzire vezető filozofálás. Oké. Tehát akkor eddig arról beszéltünk, hogy amikor elindult, amikor volt Akira, és amikor volt Anaha, akkor más-más volt a szándék. De bárhogy melyik szándékot nézzük, mind a két esetre, mind a két típusú szándékra, akár fogyasztásról volt szó, akár vetésről volt szó, az a mennyiség, amit kivittem, az jelentős mennyiségnek számítódik. Mi van akkor, ha ezt tovább bonyolítjuk, ezt a kérdést? Bajra, ve hajci haci grai geresz, lezria, ve tofha, ve nimnacha leol achila. Mi a helyzet akkor, hogyha amikor elindultam, akkor arra gondoltam, elindultam egy-két maggal. Ugye olyan egy-két maggal, amit vetésnek vittem ki, vetés céljából. Ez az egy-két mag, ez kevesebb, mint a fogyasztáshoz szükséges geresz, vagyis szárított füge. És útközben megváltozott a szándékom, és most már fogyasztásra akarom vinni. És történt még valami, még egy tényező, ami változott, hogy még bonyolultabb legyen, hogy útközben megnőtt a mennyiség. Nem tudom, ráesett az eső, és felpuffadt az a pár vetőmag szárított füge méretre. Akkor itt nem csak a szándékon változott meg, hanem megváltozott a mennyiség is. Ugye az étkezéshez mindenképpen szárított füge méret kell, a vetéshez elég egy mag is, hogyha én azt vetés szándékéval viszem ki, ahhoz, hogy az jelentősnek számítsam. Imtim celai már haszamú, de mechájev, de zilhachaik és ura, zilhachaik és ura, haha kivende be innan dávka, loj havébe és ura láhira, loj mechájev. Ha azt mondod, hogy a lényeg az a szándékváltozás esetén, hogy mind a két szándék esetében meglegyen a megfelelő mennyiség, akkor itt, mivel az induláskor még nem volt meg az étkezéshez szükséges mennyiség, ezért hiába később a szándékhoz igazodott a mennyiség, mert ugye felpuffadta az a pár mag, ettől függetlenül, mivel nem lehet azt mondani, hogy mindaz a kira, mindaz a naha pillanatában megvolt a szándék, megvolt a későbbi szándék, mind a két szándékhoz elegendő mennyiség, akkor Lajme Hájev, akkor nem lehet azt mondani, hogy itt szombatszegés történt. Oly Dilma, kíván de illu istik, vagy Laj Hasivalé, Mechájev a Machsov az Ezria, Hástanámi Mechájev, vagy talán azt lehet mondani, hogy mivel ha nem változott volna a szándék, akkor a mennyiség mindenképp elég lett volna az induláshoz mért szándékhoz, ami ugye az elvetés volt, akkor itt is az már elegendő ahhoz, hogy szombatszegésnek tekintsük. Imtim celai már kivende illu istik velei hasi velei. Mechájev a machsoved ez ria hasta námi mechájev. Hojcik a grei gereszlá chileve comka ve nimlacha le az ria máhu hacha vádeiki istik a machsoved a májszer lai mechájev vagy dillan baszor hasta az lina mechájev. És ezt lehet tovább bonyolítani. Ha azt mondod, hogy a lényeg az az, hogy amikor elindult, akkor elegendő a szándékhoz mérten elegendő mennyiség legyen ahhoz, hogy a mennyiséget jelentős mennyiségnek tekintsen. Mint ebben az esetben, amikor az induláskor a vetőmag az a elvetés szándékához elegendő mennyiségnek tekinthető, akkor mi van akkor, ha fordítva történt a történet. Kivittem egy azzal a szándékkal indultam el, hogy megeszem a magokat, és amikor elindultam, akkor még volt egy szárított füge, tehát a szándékomnak megfelelő mennyiségű mag a kezemben, de mire kiértem, addigra nem felpuffadt, hanem összement a méretük, a mennyiségük, de közben a szándékom is megváltozott, és most már vetésre viszem őket, akkor itt mondom-e azt, hogy az első szándék és az utolsó mennyiség az, ami számít, mint az előbb, vagy azt mondom, hogy az utolsó szándék és az utolsó mennyiség számít. De imtim celai már baszar hásta az én mechájev, és hogyha azt mondod, hogy az utolsó szándék és az utolsó mennyiség számít, Umechájev, hojcikögre egy gereszlá chileve camka, ve chazreve tavcha máhu. Mi van akkor, hogyha a szándékom nem változott, de a mennyiség útközben változott? Amikor elindultam, akkor megvolt a szárított füge mennyiség, útközben összement, és aztán útközben újra megnőtt. És mire megérkeztem, megint megvolt a szárított füge mennyiség. Akkor úgy csináltam végig, hogy az eleje és a vége az rendben volt, a közepe változott. Akkor ilyenkor mi van? És itt ez egy általános jogfilozófiai kérdés, ahogy tetszik, amit úgy hívunk, hogy dihuj. Látjátok is a kulcsszal között, amit különben minden területen, tehát itt legyen szó akár a egyházi, vagy ha úgy tetszik, inkább szakrális jog kérdéseiben, ahol ember és Isten közötti törvényekről van szó, akár polgárjogi vagy büntető ügyi törvényekben, ahol ember és ember közötti törvényekről van szó. Ez a kérdés, ez egy általános kérdés, hogy a szándék és a cselekvés azok milyen módon kapcsolódnak egymáshoz, és mi van akkor, hogyha útközben megváltozott a szándék, vagy ha útközben megváltozott a mennyiség, és itt ezen belül általában a dihuj kérdése az, hogy mi van akkor, hogyha útközben a szándék nem változott, a mennyiség változott, de úgy változott, hogy mind a cselekvés elején, mind a cselekvés végén a megfelelő szándék ott volt. Útnak indultam, hogy lopjak. Útközben megváltozott, amikor elindultam, akkor valamit el akartam tulajdonítani valaki mástól, de útközben az a, valami, az a bizonyos tárgy, ez mondjuk elvesztette a tárgy státuszát, széttört, nem tudom, valamit lett vele, de mire véghez vittem a lopást, addigra újra elnyerte a eredeti státuszát, akkor az elején és a végén mind a szándék, mind a szubstancia megvolt, de közepén, a folyamat közepén viszont nem volt meg, akkor ilyenkor mi a helyzet? Jézs dihuj lényen sábesz, vagy én dihuj lényen sábesz. Mondjuk-e a dihujt, vagy nem mondjuk? Nem mondjuk a dihujt a szombati törvényekkel kapcsolatban. Dihuj azt jelenti, hogyha ha azt mondom, hogy létezik a dihuj, az azt jelenti, hogy ha, mivel a folyamat közepén volt egy olyan pillanat, amikor az objektív körülmények miatt a meglévő szándék dacára a dolog nem tudott volna létrejönni, ezért úgy tekintjük, hogyha abban a percben lett volna vége a folyamatnak, akkor a folyamat nem lett volna tekinthető végbevitt folyamatnak. Ezért hiába később visszaálltak azok az objektív körülmények, amelyek lehetővé teszik, hogy a folyamat teljesnek legyen tekinthető. Ennek dacára azt mondom, hogy jézs dihuj, hogy a dihuj ellehetetleníti. Az, hogy útközben volt egy olyan adott pillanat, amikor ellehetetlenült a folyamat, ezért a folyamat nem tekinthető végbevittnek. Vagy pedig azt mondom, hogy én dihuj, az azt jelenti, hogy nem érdekel az, hogy útközben volt egy olyan adott pillanat, amikor a folyamat nem volt, ha ott fejeződött volna be, akkor nem lett volna végbevitt folyamatnak tekinthető. Az érdekel, hogy az elején, hogy van-e eleje és van-e vége a folyamatnak. Mi erre a válasz? Teiku. Nem tudjuk, mi a válasz. Megpróbálkoztunk egy kemény teoretikus kérdéssel, de nem tudjuk, mi a válasz, majd ha eljön a messiás Eliáhu proféta, ezt a kérdést is megválaszolja. Remélem, hogy valaki írja ezeket a kérdéseket, mert elég sok gyűlt össze már az elmúlt 153 napban. Új kérdés. Ba minei rav mirav nachmen zarak zájsz truma le bájsz tome mahu. Azt kérdezte rav mirav nachmentől. Ha én bedobok egy darab trumát egy házba, ami tisztátalan, mi a helyzet ilyenkor? Ugye a truma az a kohanitáknak adott adomány, ételadomány, amit tilos tisztátalanná tenni, a tisztátalanság mondjuk jelenti a halotti tisztátalanságot. Ha egy házban van egy halott, akkor minden, ami egy fedél alatt van a halottal, az tisztátalanná válik. Mi van akkor, ha bedobtam egy házba, ahol volt egy halott, egy tisztátalan házba bedobtam egy darab trumát. A Talmud először nem érti, hogy miről szól a kérdés, hogy milyen szempontból merült fel ez a kérdés. Le máj. Ilenjen sábez kigrai gerezbe innan. Ilenjen tumak bejcesz öjklen be innan. Ugye attól függ. Mit mondott? Nem mondtam elég pontosan a kérdést. Rabbe kérdése az volt, hogyha bedobtam egy olivabogyó méretű trumát a tisztátalan házba, akkor ilyenkor mi van? Azt mondja a Talmud. Ha a szombatról kérdezed, hogy bedobtál az egyik helyről, egyik státuszú területről, a másik státuszú területre valamit, akkor ott ugye a minimum mennyiség ételnél az a szárított füge, ami nagyobb, mint a kezáisz, mint az olivabogyó. Tehát akkor nem kérdés, hogy itt nem történt tórai szombatszegés. Ilenjen tumake bejcesz, hogy halintam innen. Ha pedig a tisztátalanság szempontjából kérdezett, tehát a kérdésed nem a szombatról szólt, hanem arról szólt, hogyha bedobtam egy darab trumát a házba, akkor az tisztátalanná válik, ugyan, és a kérdés az, hogy ez tisztátalanná tesz-e mást. Ott pedig az a helyzet, hogy akkor tesz tisztátalanná mást, hogyha egy tojás méretű, a te esetedben pedig csak egy olivabogyó méret volt, tehát egyik kérdés sem releváns kérdés elvileg. Azt mondja, erre a Talmud leila, minyen sábesz, hogy a gönyde igapach, és miken bejcesz, miken bejcai halim, vár hájmas limajlek a bejce. Máj. Mindemet sztárak le innyen túl, meg hájvnám, hogy Dilma le innyen sábez, kigrajegez be innen. Azt mondja a Talmud, itt valójában egy kombinált, ha úgy tetszik, integrált kérdésről van szó. Miért? Kérdés a következő. Van a kezemben egy darab étel, truma étel, mondjuk tészta, kenyértészta. És bent a házban is van kenyértészta. Az én kenyértésztám az csak egy olivabogyó méret. De amikor bedobom a házba, akkor pont rádobom a... Amikor bedobom a házba, akkor pont rádobom a bent lévő tésztára. És így a két tészta együtt, az már egy tojás méret. Akkor a tisztátalanság szempontjából a tésztát egészben nézem, és azt mondom, hogy ez a tésztadarab, ez egy tojás méretű tésztadarab, tehát akkor nem csak tisztátalanná vált, hanem mást is tisztátalanná tud tenni. Mondom-e azt, hogy ha már egyszer a bedobott tésztadarab a tisztátalanság szempontjából jelentős méretű lett, mert rátapadt a bent lévő tésztadarabra, akkor a szombat szempontjából is tekintsem jelentősnek, annak ellenére a szombat szempontjából nincs jelentősége annak, hogy mire tapadt rá, de mivel egy másik szempontból, a tisztátalanság szempontjából már jelentős lett, akkor így is legyen jelentős, vagy pedig azt mondom, hogy itt a szombat szempontjából az a lényeg, hogy a bedobott darab elérje a minimum mennyiséget, ami a szárított füge, grói geresz mennyiség, és azt viszont nem ért el. Amelei tani szuhu abba saul, imestea lechem, lechem a panim, siúran ki grói geresz. Azt mondja erre a Talmud, tudod mit, próbáljuk meg a választ erre a kérdésre megadni. Ugye a szentélyben kétféle kenyér is volt. Volt ugye a minden héten kirakott lechem aponim, színkenyér, ugye amit kiraktak a szentek szentje előtt volt egy asztal, és a 12 darab színkenyér lett kirakva minden héten. És volt a stea lechem, a két kenyér áldozat, amit az új búzának a lisztjéből hoztak Sávuot ünnepén, ami egy pár napja volt. Mind a két esetben a grói geresz, mind amivel ételről, élelmiszerről van szó, mind a két esetben az alapmennyiség, a minimál mennyiség az egy szárított füge. És mit tanulunk mégis a két kenyér kapcsán? Két típusú kenyér kapcsán. Ve a máj léma mídele ingyen jöjjtsebeke zájsz le ingyen sábasz námibeke zájsz. Mit tanulunk ezeknek a kapcsán? Hogyha én kiviszem a szombat szempontjából, ha én kiviszem a szentélyből ezekből az ételekből kiviszek a szentélyen kívülre, akkor ez ahhoz, hogy szombatszegésnek számítson a Tóra szerint, mindenképp egy fügeméret kell, hogy legyen, amit kivittem. De miért kéne, hogy egy fügeméret legyen? Hogyha abból indulunk ki, amit az előbb mondtál, hogyha valaminél, már valamilyen más szempontból valami elérte a minimum mennyiséget, akkor ez egyben a másik területen is már a minimum mennyiségnek számít, mint amikor bedobtad a tésztadarabot, és az rátapadt egy másik tésztára, és akkor létrejött egy tojásméretű tészta a tisztátalanság szempontjából, akkor azt mondom esetleg, hogy a szombat szempontjából is már létrejön a mennyiség, akkor ugyanígy ennél a két típusú kenyérnél. Miért nem mondom azt? Van egy másik kiviteli probléma. Ugye az a kiviteli probléma az arról szól, hogy áldozatokat tilos kivinni a szentélyből, a szentély belső udvaráról. És ott viszont a minimál mennyiség az egy olivabogyó mennyiségben van meghatározva. Akkor azt mondanám ebben, ez szerint a logika szerint, hogy amikor kiviszem a szentély belső udvaráról, akkor már egy olivabogyó méretnél is kivitelnek számít, akkor számítson a szombat szempontjából is már az olivabogyó méreténél kivitelnek. Mivel nem ezt tanuljuk, hanem azt, hogy a szombat szempontjából a szárított füge méret az, ami számít, akkor ebből azt látjuk, hogy így a különböző területeken elért minimál mennyiségek nem érnek össze. Azt mondja, a Talmud, ez nem egy jó magyarázat, nem egy jó bizonyítás. A hiásta, ha azt mondja, hogy húztak a imaszázzal, a ypszelébe jöjjtse, a sábesz lejjme hájv, Adam Apiklős a szarábi, aki sábesz tumeba háda hadeka a színon. Azt mondja, a Talmud, ez nem egy jó példa, miért? Mert ott nem egy pillanatban, nem egy időpillanatban jön létre a kétféle a kétféle kivitel. Ugye a szentélyből való áldozat kivitel tilalma az már akkor létrejön, amikor a szentély belső csarnokából egy külsőbb csarnokra kiviszem. De ebben az időpillanatban még nem jön létre a szombati kivitel tilalma, mert a szombati kivitel tilalma csak akkor jön létre, amikor a szentélyből magából kiviszem a közterületre, ami kijebb van. Ezért tehát, ha elindulok egy olivabogyó méretű színkenyérrel, akkor előbb jön létre a szentély szempontjából, az áldozatok kivitelének tilalma szempontjából a kivitel, mint a szombati kivitel szempontjából a kivitel. Tehát nem egyszerre jön létre a két típusú kivitel, nem úgy, mint az előbb említett példában, ahol az egész teoretikus kérdés fölmerült. Hazár vég niszaj, éné hájav, ela kisi júröj. Ugye a utolsó dolog, amit a Misna mond, az az, hogyha ugye arról szólt az egész misna, hogyha az én szándékom valamilyen amúgy nem jelentős méretű dolgot jelentőssé avat, vagy jelentőssé tesz, mondjuk egy darab vetőmag, ami amúgy általánosan nem lenne jelentősnek tekintető, azt én a szándékommal jelentőssé teszek, és utána kivittem, akkor azzal azzal én, mivel jelentőssé tettem azt a mennyiséget, én ezzel megszegtem a szombatot. Ha viszont visszahozom, akkor már nem, az már nem, az nem számít még egy szombatszegésnek, mert csak egy irányba, a szándékom csak egy irányba teszi jelentős jelvölgöt. Azt kérdezi a Talmud Psita, mi ebben az újdonság? Mivel mikor kivittem, akkor az volt a cél, hogy elültessem. Ha nem ültettem el és visszahozom, akkor kifejeztem, hogy mégis nem szándékom elültetni. És innentől viszont már akkor nincs meg az a szándék, ami jelentőssé tenni azt a egy darab vetőmagot. Akkor miért kell ezt mondani? Amara bája, ha be májász kínálk, igen, és ez rakja le egyszer, mert kölyem egy nikar. Mához, de te ima kívánom, mert kölyem egy nikar, mert miért szeke májász a kaj. Más mondom, mindez rakja le egyszer, bár túl lebe átlé. Azt mondja, a bája. Milyen esetről van itt szó? Amikor bedobtam egy magtárba, ezzel kifejeztem, hogy már nem akarom elültetni, de még a magtárban megvan a maga helye annak a magnak, még leválasztható a többi, külön választható a többi magtól, és akkor ezért azt gondolhatnám, hogy mivel megvan még a helye, ezért még mindig az eredeti szándéka, ami arról szólt, hogy elültessem, még mindig él. És ezért mondta a Talmud, hogy nem, még ebben az esetben sem él. Ha egyszer kifejeztem, hogy nem a szándékom szerint járok el, akkor többet az a jelentőség, amit az a adott dolog az én szándékom által nyert el, már elveszett, és nincs többé. Közben lapoztunk a 91-es lap B oldalára, és egy új misna következik. Nem kevésbé teoretikus esetekkel. A moiciai halinut nasznonala szkupa. Bénse hazervei cian, bénse egy cian, áher, patur. Mi pnésen lajasszom, láftevi vászáhász. Van egy magánterület, van egy közterület, és a kettő között van egy viszonylag nagyméretű küszöb. Én a magánterületről rárakom a küszöbre. Akkor innentől fogva azt mondja a misna, ha a küszöbről akár én, akár más tovább viszem a közterületre, akkor ez nem számít szombatszegésnek, mert a szombatszegés az lenne, ha egy menetben viszem a magánterületről el a közterületre. Új eset. Kupa sem lej a pérös, hogy nosznál az kupa. Áfál píse röjv a pérös bachuc, patur, ácsi, jajci, szkola kupa. Mi van akkor, hogyha fogtam a zöldséggel teli kosarat, és ráraktam a magánterület és a közterület között lévő küszöbre. Akkor annak ellenére, hogy a gyümölcsök nagy része már kilóg a közterületre, egészen addig, amíg a kosarat nem rakom ki teljes egészében a közterületre, a hozás-vivés tényállása nem jött létre. Oké, ez volt a misna. Most akkor a Talmud elkezdi elemezni a misnát. Az első esetünk ugye az volt, hogy kivittem a magánteretről a közteretre valamit, De nem egy menetbe vittem ki, hanem útközben leraktam a küszöbre, ami elválasztja a magánterületet és a közterületet. És erre azt mondta a Misna, hogy ez nem számít kivívésnek, mert azt számítanak kivívésnek, amikor egy menetben viszem végig. Azt akarja tisztázni itt a Talmud, hogy ez a küszöb, ez milyen státuszú terület. Ugye tudjuk azt, hogy lehetséges közterület, lehetséges magánterület, és van egy köztes állapot, ugye a Makom Ptur és a Kármelis, ami a Tóra szerint se nem közterület, se nem magánterület, és a onnan oda, vagy onnan vissza való vivés, az nem számít tórai szombatszegésnek. Hájász Kupen Máj, milyen területnek, milyen státuszú területnek számít ez a küszöb? Ilémász Kupen Suszarábim, ha ez egy olyan küszöb, ami összefolyik a közterülettel, mondjuk a küszöb az ajtón kívül van, korábban már az első fejezetben részletesen beszéltünk ilyen estekről, de mindenesetre a küszöb az ajtón kívül van, és nincsen meg a 10 tefach, tehát 80 centi magassága és 4x4 alapterülete, akkor ez egybe folyik a közterülettel, a kinti közterülettel. Ha tehát a küszöb ilyen értelme közterületű státuszú, akkor nem lennék fölmentve milyen, mert akkor ez nem számít úgy, mint hogyha nem egy menetbe vinném a dolgot, mert amikor leraktam a küszöbre, a magánterületről kifelé, akkor az már tulajdonképpen már a közterületre raktam le. Ela Baskupa Kármenis. Milyen közterületről, milyen hatjákról van itt szó? Milyen milyen küszöbről van itt szó? Olyan küszöbről, ami egy semleges területű. Milyen semleges területű? Hogy lehet a küszöb semleges területű? Hogyha a magánterület és a közterület között van egy olyan küszöb, aminek megvan az alapmérete, a 4x4, és van, és még nem ért el a 10 tefach magasságot, de már nem 3 tefach magas, a 3 és a 10 tefach között van. Az előbb nem mondtam jól. Ugye, ha elérné a 10 tefach magasságot, akkor az magánterület lenne. Ha nem éri el a 3 tefach magasságot, akkor az közterület lenne, mert ugye az lovud. A lovud az az, amikor valami közelebb van, mint 3 tefach a területhez, akkor az egybefolyik a területtel. A 3 és a 10 tefach között a skármelis, az felmentett terület. És akkor ilyen küszöbről beszélünk. Az előbbi példában egy olyan küszöb volt az eset, ami 3 tefáknál alacsonyabb, nem 10 tefák, nem 3 tefáknál alacsonyabb, rosszul mondtam az előbb. Jó, de akkor itt minden esetre egy olyan küszöbről beszélünk, ami 3 és 10 tefák között van. És egy kármenisz. A kásmalan, tájmad a nakbe kármenisz, hallainak be kármenisz, mechájav. Akkor ezek szerint arról van szó, hogyha kiraktam a magánterületről a küszöbre, és utána a küszöbről viszem tovább a közterületre, és a küszöb az egy semleges státuszú terület, kármelis, akkor nem vagyok köteles, nem vagyok szombatszegő, mert nem egyben szektem meg, nem egyben vittem végig a kivitelt. Masznisszín, de löjkebe názáj. De tánya, mojci, mechanusz, le paltja, derek stáv, chájov. Bőn, azáj, pojter. Azt mondja a Talmud, a mi misnánk nem Ben Azáj véleményét követi. Mert Ben Azáj nem csak abban az esetben mentene föl a kiviteltől egy ilyen küszöb esetén, hogyha leraktam a küszöbre, hanem akkor is, ha ráléptem útközben a küszöbre. Miért? Mert ugye azt tanultuk, hogyha van, emlékeztek ezt, mert már tanultuk is, nem, itt nem jelöl, hogy melyik oldalon, de pár hónappal ezelőtt. Van egy magánterület, és van egy közterület, és a kettő között van egy ilyen boltok előtti ilyen pihenős rész, ami ugyancsak semleges területnek számít, és én keresztül megyek, és úgy viszem ki a dolgot, hogy a magánterületről a közterületre, úgy viszem ki, hogy keresztül megyek ezen a köztes területen, akkor a bölcsek azt mondták, hogy ez nem jelent semmit, ugyanígy magánterületről közterületre vittem. Ben Azai viszont azt mondja, hogy amikor megyek, akkor minden lépésnél megtörténik az akira és anoha. Amikor felemelem a lábam, akkor ellépek, akkor az a fölemelés, az akira, és amikor lelépek, amikor lerakom a lábam, nem lelépek, hanem még lerakom a lábam, akkor pedig a lerakás történik meg. Akkor minden esetben megtörténik a fölemelés és a lerakás. Mivel minden esetben megtörténik a fölemelés és a lerakás a menet közben, ezért amikor útközben a magánteretre rámentem a Kármeliszre, akkor hiába nem laktam le a Kármeliszben, de a lelépéssel, az, hogy leraktam a lábamat, létrejött a lerakás, a naha, akkor ezért, amikor újra fölemelem a lábamat, és megyek tovább, akkor az már egy új, a Kármeliszről, tehát a semleges területről történő vivés a közterületre, és ezért fölment, és azt mondja, hogy itt nem jön létre a szombatszegés a Tóra szerint. Ha pedig így van, ha a misnánk Ben Azai véleményét követni, akkor nem csak arról az esetről beszélne, amikor leraktam a küszöbre a dolgot, hanem arról az esetről is beszélne, amikor csak ráléptem a küszöbre a dolgot. Oké. Okay. Ez volt a misnának az első esete. Mi volt a misnának a második esete? Hogy van egy küszöb, és a küszöbre lerakom a kosarat, és a kosár teli van zöldséggel. A kosárnak egyben lévő zöldségek egy része kilóg a közterületre, de egy másik része nem lóg ki, és erre azt mondta a misna, hogy amíg nincs kint a teljes kosár, addig nem jött létre a hocá. Erre azt mondja a Talmud, amár hiszki a löj sanu elöve kupam lejaki sújnú de lujn, ával me lejó hárdal hájav. Mit mondott Hiszkia? Hiszkia azt mondta a misnáról, hogy a misna csak abban az esetben mondja, hogy egy ilyen félig közterületen lévő kosár közterületre kilógó gyümölcsei esete akkor van fölmentve, amikor a zöldségek, amik a kosárban vannak, azok nagy darab zöldségek. De hogyha mondjuk mustármagokról van szó, akkor nem érdekel minket, hogy a mustármagok egy része nincs kint, mivel a kosár maga már kint van, ezért bocsánat. Nem érdekel minket, hogy a mustármagok kint vannak, annak ellenére, hogy a... Bocsánat, pillanat. Még egyszer. Nem érdekel minket, hogy a kosár teljességében még nincs kint, mivel a mustármagok kint vannak, ezért hájav, ezért létrejön a kivívés. Még egyszer. A misna arról beszélt, hogy a kosár nincs kint teljesen, hiába a zöldségek átlógnak a közterületre, mert a kosár maga nincs kint, ezért nem jön létre a kivitel. És mit mond erre a Hiszkia? Hogy ez csak abban az esetben van így, hogyha ezek nagy zöldségek, de hogyha ezek kis magok, akkor létrejön a kivitel. Annak ellenére, hogy hogy a kosár teljességében még nincs kint. Álma szavár, eget kli, lajsmely eged. Akkor ezek szerint Hiszkia azon a véleményem van, hogy egy edény nem fog össze. Mert ha összefogna az edény, tehát hogy az edény összefogását tekintenénk a meghatározónak, akkor mivel a kosár nincs még teljesen kint, hiába a mustármagok kint vannak, a kosár után megyek, és a kosár még nincs teljesen kint, tehát akkor nem jött létre a kivitel. Ez Hiszkia. Bebriéhelen a már a filú mléjachárdal patur. De Béhelen szerint, akkor is, hogyha mustármagok vannak benne, hiába vannak kint a mustármagok teljes egészében, mivel a kosár még nincs teljes egészében kint, akkor föl vagyok mentve, nem jött létre a ocál. Álma szavár, eget klis, mély eget? Akkor ezek szerintem Béhelen pedig azon a véleményem van, hogy az edényt kell tekinteni, és az edény összefogja a benne levő dolgokat. Amar Zeira, mas nissin de lőke Hiszkia a dájka, de lőke Rabbi Jéhel a dájka. Azt mondta Rabbi Zeira, hogy valójában se nem Hiszkia, se nem Rabbi Jöjjhanan véleménye nem teljesen koherens a misnánkkal. Miért? Ke Hiszkia lői dájka dek tani átsi jöjjtsz kolakupa, tájmada kolakupa, ha kolapéröz patul. Ugye miért, mert a misnánk mit mond, hogy mi a mérvadó? Az a mérvadó, hogy a kosár teljes egészében kerüljön ki. Ha a kosár a mérvadó, akkor mégiscsak a kosár után, az edény után megyek, és nem lehet azt mondani, amit Hiszkia mondott, hogy eged, lávsmely eged. Hogy a kosár általi összefogás az nem számít összefogásnak. Kedebi Jöjjhanan dajka, és Rabbi Jöjjhanan véleménye sem tökéletes, vagy nem koherens a misnánkkal. Miért? Mert a misna azt mondta, de tani áfal pisne röjv pérezbe chutz. Azt mondta, a misnánk úgy fogalmazott, hogy annak ellen, hogy a zöldségek nagyobb része már kint van. Ha kola pérez, áfal gábdá gide kupa még a vej, hájav, álmak a szavar, eged, lájvsmely eged. De azt jelenti, hogy ha a zöldségek nagyobb része van kint, akkor nem számít úgy, hogy az egész kint van. De ha a zöldségek mindegyike kint lenne, akkor annak ellenére, hogy a kosár még csak félig van kint, akkor az már kivitelnek számítana. Tehát akkor azt látjuk ebből, hogy a kosár az nem számít összefogásnak. Tehát akkor itt tulajdonképpen önmagában különben a misna maga ilyen megfogalmazással bír van a némi inkoherenciában. Vel a kása, a hiszkön, mert társzatám, mivel béhelem, mert társzatám, mivel itt van egy önellentmondás a misnában, Hiszkia is a maga véleménye szerint, és Rabbi Jochanan is a maga véleménye szerint fogja magyarázni. Hiszkia, mert társzatám, mely, átsajtsi ez kolakupa, be valami múlim, be kupam leim, ksúlmidiluim, ávam leja hárdan ászak, mi se ajtsi ez kolakupa, hájó. Azt mondja, Hiszkia szerint mi a meghatározó, amikor azt mondja a Talmud, hogy mi a meghatározó, a zöldségek a meghatározó. És nem a kosár. Miért mondja azt a Talmud, hogy egészen addig, amíg nem vitte ki az egész kosarat, addig nem válik, nem jön létre a kivitel. Azért, mert olyan zöldségekről van szó, amelyek nagy méretű zöldségek, és ezért ide-oda lógnak, és ezért a kosár valóban nem fogja őket közre. De hogyha a mustármagokról lenne szó, akkor más lenne a helyzet. Rabbi Jöjjhanan mert társzatáj mély, áfá pise röjv pérezbe chutzul lej, röjv pérezbil vád, el a filu kol pérezbe hatur, átsajtse kolakupa. Rabbi Jöjjhanan pedig, akinek ugye a véleményével az volt probléma, hogy a misna miért úgy fogalmaz, hogy a zöldségek nagy része van kint, miért nem úgy, hogy az egésze, azt mondja, hogy valójában igen, itt a megfogalmazás az rossz. Oké. Tehát akkor Hiszkia marad annál a véleménynél, hogy eged, lásmély, eged. Eged, kli, lásmély, eged. Egy edény, egy eszköz, az nem fog közre valójában. Ezzel viszont van egy ellentétes brájta. Brájta a következőt mondja. Möjci kupasz röjhlin, un nasználasz kupachicajna, áfal pise röjv minin bachuc, patur ácsi öjcészkola kupa. Azt mondja, ha a fűszerkereskedők kosarát valaki kiviszi, és úgy viszi ki, hogy útközben lerakja a küszöbre, akkor annak ellenére, hogy a fűszerek egy nagy része már kint van a közterületen, nem válik kötelessé egészen addig, amíg az egész kosarat ki nem rakta. A szálkadály, és mit látok ebből? Hogy annak ellenére, hogy a zöldségek egy része kint van, látszólag arról van szó, hogy a kosár összefogja az egészet, és mivel a kosár nincs kint, ezért nem jön létre a kivitel tilalma. Azt mondja a Talmud, a szálkadály tökbetszrari, kássé lehiszkia, arra úgy tűnik, hogy itt abból indulunk ki, hogy ebben a kosárban kisméretű, apró szemű fűszerekről beszélünk. És így, akkor ez kérdés lesz Hiszkiával szemben. Amárlek a Hiszkia, a halkamban már ez kina, beúrnöszi. Hiszkia mit fog erre válaszolni? Nem. Itt milyen fűszerekről van szó? Fűszer növényekről. És a fűszer növények azok... ugye ilyen nagy levelű fűszernövények, amelyek átlógnak az egyik területről a másikra, és ezért nem jön létre a kivitel, és nem pedig azért, mert a kosár egybe fogja őket, és a kosár nincs teljesen kint. Ezzel be is fejeztük a mai tanulmányainkat, 91-es lap alján. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Tehát ma a mai nap különböző igen szélsőséges precedenseket vettünk és tanultunk. És ezen precedenseknek a tisztázása volt a mai tanulmányainknak a célja. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Gut Shabbos, jó szombatot kívánok. Találkozunk holnap este. Gondolom ilyen. Este 11 körül, aki még fönt lesz, ébren lesz. Várlak titeket szeretettel.